Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 32. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Ó, mely boldog! Hallgassuk meg, mi módon szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok a világ végezetéig. Amen. Még egy igét szeretnék a szívetekre helyezni, a Galáciabeliekhez írott levél 3. fejezetéből, a 26 és 27. verseket. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztülők és gyerekek, nagy öröm ez a mai délelőtt, nagy öröm látni ezt a sok gyermeket, akik mind a megkeresztelkedésükre érkeztek, és ahogy az ige írja, Krisztusban jöttek megkeresztelkedni. És ez már alapvetően válaszol a nagy testvér kérdésére, hogy anyu a keresztelőre a Jóistent is meghívjuk. Nos hát, valójában, ha válaszolni akarunk erre, akkor azt mondhatjuk, hogy igazából ő hív meg minket erre a keresztelőre, ő készítette elő ezt a délelőttöt a számotokra. Ő érlelte meg szülőkben, keresztszülőkben ezt a döntést, hogy Isten szavát meghallva engedelmeskedjetek neki, és most beteljesítsétek az ő hívó szavát, és elhozzátok gyermekeiteket megkeresztelkedni. És ahogyan olvastuk, ezek a gyermekek most Krisztusba keresztelkednek meg. De mit is jelent ez, Krisztusba keresztelkedni? Krisztussal, és ezáltal az Istennel való kapcsolatba lépést jelenti. Az Istennel, Krisztus által helyreállított közösségbe és szövetségbe való visszalépést jelenti ez az ember számára, és ma ezeknek a kisgyermekeknek a számára is. Hogy a Krisztus által megszerzett üdvösség, majd az övéké lehessen az ő hitük által. Ez foglalja össze a következő mondatrészben az ige, hogy Krisztusban megkeresztelkedve Krisztust öltöttétek magatokra. Hogy mindazt megnyertétek, megnyerik majd, amit Krisztus szerzett számukra, a bűnbocsánatot, a váltságot, a szövetséget Istennel. Ennek persze van egy etikai vonatkozása is, hogy az életük Krisztus által irányított lesz, ez egy meghatározott életmódot jelent, hogy hitük és életük a Krisztus által meghatározott hit és élet lesz a megkeresztelkedés után. Vagyis nem a semmiben, nem az értéktelenben hisznek és bíznak, nem csak úgy a maguk módján hisznek, hanem az Istenben, és azon a módon, ahogyan azt az Úr meg elvárja tőlük. Nem igazodva a divatos eszmékhez, a divatos gondolatokhoz, hogy majd hiszek a magam módján, hiszek, amit én majd összegyúrok magamnak, hanem az Isten szeretetében való hitez, az ő gondviselésében és megváltásában. Abban való hit, hogy ezeket a kisgyermekeket is magához öleli. És az igen nagyon fontos dolgot mond a keresztségről, a hitről, hogy ezáltal mi Isten fiaivá válhatunk, ha hiszünk Krisztusban, mintha egyfajta örökbefogadás lenne, ahol az Isten és az emberek közötti viszony újra rendeződik, és a teremtmények, az emberek úgy lesznek Istennel együtt, mint atya és fiak. Nincs származás, nincs családfa, ennél jóval többet jelent mindez. Isten családja nem ismer megkülönböztetést, vagy társadalmi különbségeket, és azt hiszem ez a legnagyobb dolog, ami történhet egy gyermekkel, hogy az Isten gyermekévé válik. Az Isten befogadja őt, mindenkit, aki hisz benne. És azért vagytok itt, kedves szülők és keresztszülők, mert ti már látjátok ennek a jelentőségét, a fontosságát, hogy mit is jelent mindez, és szeretnétek, hogyha majd felnőnk fel a gyermekeitek, ők is megtapasztalnák ezt, hogy milyen is a mi szerető Istenünk, és erre tesztek majd fogadalmat, hogy erre nevelitek őket, hogy saját maguk is felismerjék, hogy az Isten fiainak lenni a lehető legjobb dolog ezen a világon, az Isten szövetségébe tartozni. Hát ehhez kérjük majd Isten áldását, és kívánom, hogy teljesíteni tudjátok ezt a fogadalmatokat. Amen. És pedig a keresztelőre készülve mondjuk el együtt az apostoli hitvallást fennállva. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszent egyházan, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, és a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket református egyház közösségében, az Istenben való hitben nevelitek. Feleljetek tehát a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek hallható szóval, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hogy szent elhatározásatokat be tudjátok tölteni, most forduljunk Istenhez imádságban, és tőle kérjünk ehhez erőt. Mindenható és örök Isten, teremtő, mennyei atyánk, aki ezeknek a gyermekeknek életet adtál, hálásan köszönjük meg neked ezeknek a gyermekeknek az életét. Köszönjük azt, hogy a te fiaiddá fogadod őket. Köszönjük, hogy a majd meglévő hitük által a te országod örököseivé lehetnek. Kérünk téged, hogy tartsd meg ezeket a gyermekeket a te kegyelmedben. Hálát adunk szüleik és keresztszüleikért is. És arra kérünk téged, hogy valóban áld meg őket, akikre a nevelését bíztad. Segíts nekik a fogadalmuk teljesítésében. Urunk, te adj nekik útmutatást, hogy tudják, hogy hogyan kell a hitre és hitben nevelni a gyermekeiket, hogy valóban felnőve tudatos, hívő emberek lehessenek néked élő gyermekekként. Amen. Kicsit meg kéne fordulni, hogy a feje legyen felé, hogy hátal. Az nagyon jó. És a neve? Benet, ugye? Benet, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A gyere, ahogy megbeszéltünk, belehajtad a fejét volna. Hagyj bele a fejed, ahogy elpróbáltuk. Az nagyon ügyes vagy, Anna. Keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Nagyon ügyes voltál. Sára Abigél. Sára Abigél, hoppá, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Dániel Attila, hagyj bele a fejed, ahol próbáltuk, azaz. Dániel Attila, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Nagyon ügyes voltál. Kicsit előrébb létsz. Ahogy gondolják, maradhat. Gyermekek, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg benneteket. Növekedjetek a Krisztus Jézus ismeretében. Amen. Kisgyermekek, benneteket is őrizzen meg a Krisztus, és növekedjetek a Krisztus Jézus ismeretében. Amen. És most forduljanak a gyülekezet felé, és a gyülekezet áldó éneke következik a 134. Már jól ismert Zsoltárunk harmadik verszaka. Megáldjon téged az Isten. Amen. mondani a gyülekezetnek és a keresztelő családnak is. És már az ige olvasásra készülve énekeljük az 512. dicséretünk első három versét, Szólj-szólj hozzám. És itt közben állóknak hirdetem közben, hogy az első sorokban még vannak helyek, úgyhogy nyugodtan előre lehet jönni, hogy ne kelljen végigállni az Isten tiszteletet. Közben fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön a mi kegyelmes Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. És pedig hallgassuk meg Isten szavát, amely hozzánk szól ma.
János első levelének második része 1-11. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim! Nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő benne és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.
Az Úr tegye áldottá az ő igéinek meghallását, megértését, szívünk befogadását és megcselekvését, hogy ez így lehessen, forduljunk Istenünk az imádságban. Mennyei Atyánk, megváltó Istenünk, a Te végtelen kegyelmedben bízva, ami a mi egyetlen reménységünk, jöttünk ma újra a Te színed elé, és állunk meg most a Te házadban előtted, mert tudunk, hová is mehetnénk máshova, hiszen az örök élet beszéde egyedül nálad van. És ez az egyedüli megnyugvás, amit keresünk ebben a földi világban, szintén egyedül csak nálad van. Hiszen valóban a legboldogabb ember a világon, akinek bűnére többé nem emlékezel, ahogyan énekeltük is, hogy befedezted minden bűneit. Erre várva, erre sóvárogva állunk most itt előtted, nem hozva semmit, csak szívünk reménységét, hogy Krisztus által valóban gyermekeid lehetünk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy küldd el közénk szent lelkedet, hogy megérthessük a bennünket megszólító szavadat, hogy a hangzó ige ne süket fülekre találjon, hanem engedelmes szívekre. Urunk, formálj bennünket igét körüli közösségé, készíts bennünket az úrvacsora vételére a Te igéd által. Így kérünk téged, hogy légy közöttünk, és Te áld meg mindannyiunkat. Amen. Pedig helyünket foglaljuk el, és a gyermekeket várom a gyerektanításra. Igen. Persze. Lépjünk egy kicsit hátrébb, hogy jó nagy körbe tudjunk állni. Bizony. Na gyertek, gyertek bátran. Jó sokan vagyunk, próbáljunk egy ilyen kört alkotni, jó? Ott mi be tudunk csatlakozni. Fogjátok meg egymás kezét. Kicsit lehet hátrébb menni, és akkor jó nagy körben férünk el. Szuper! Jó. Na, mindenkinek lett helye? Ti is egy picit tudtok hátrébb menni, megkérhetlek titeket, és akkor ott ki tudjuk húzni a kört. De akkor lehet két sorba is állni. Azaz. Lássak mindenki. Nagyon jó. Akkor köszönjük jó hangosan, ahogy szoktunk. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Na hát a múltkor, mikor legutóbb itt álltam, azt mondtam nektek, hogy semmiképpen nem beszélünk az iskoláról, mert akkor még nyár volt, a nyári szünet utolsó napja. Hát ma már nem lehet elkerülni ezt a témát, hogy hoztam is nektek valamit. Na, mit hoztam? Még hétvégén is mondja mellettem a Gellért, hogy ne, csak ezt ne. Na, mit hoztam nektek?
Táskás.
Iskola táskás, bizony. Megnézzük, hogy mi van ebben a táskában. Bár nagyjából azért ismeritek, mi lehet ebben a táskában. Ha tippelni kéne, ki mire tippelni? Könyvek! Nagyon jó, valóban. Van benne könyv. Mi van még, Gellért? Toltartó, nem érdekesni. Nagyon jó, toltartó is van. Mi lehet még ebben a táskában?
Füzet.
Füzet. Nagyon jó, füzetet is találtam. Mondjad, mi lehet még benne? Radír. Valószínűleg van a toltartóban radír, nagyon jó. Mi lehet még ebben a táskában? A tudás, nagyon jó, nagyon fontos, hogy nem csak könyveket viszünk meg, füzeteket az iskolában, hanem a tudásunkat is, nagyon jó. Hát mi van még ebben a táskában? Tippelni lehet? Mit szoktunk? Igen, uzsonnás, csak ott semmi nincs még benne, majd hétfőn megtöltődik ez is étellel, valóban. Aztán van itt még olló, mindenre fel van készülve. Maró, hát ragasztó az nincsen. Most kivételesen nincsen ebben. Miért visszük ezeket a dolgokat az iskolába?
Muszáj.
Mert muszáj, igen. És miért muszáj? Ki tud segíteni? Miért visszük ezeket az iskolába? Miért van szükségünk füzetre, tollra, könyvekre? Hogy tudjunk tanulni. Nagyon jó, hogy ezért járunk az iskolába, hogy tanuljunk, hogy okosodjunk. És miért kell nekünk tanulni? Okosabbak legyünk, hogy ne legyünk elveszett felnőttek, hogy tudjunk olvasni, számolni, hogy ne tudjanak átverni bennünket, hogy tudjuk, hogy hogyan működik a világ, hogy mik a fontos dolgok benne, és mik a kevésbé fontos dolgok benne. De aztán a tankönyveken, a tolltartón és füzeteken kívül viszünk még mást is az iskolában. Ugyanis van még ebben a táskában egy kép. Mi lehet ez itt? A közelállóknak mutatom. És miért? Mit csinál ez a virág? A másik oldalra is mutatom. Mosolygós virág van benne. Ez jelképezi azt, hogy sokszor örömet is viszünk az iskolába, hogy a boldogok vagyunk, örömmel megyünk, mert valami jó dolog történt velünk. Például sikerült megoldani a matek feladatot egyedül, boldogok vagyunk, hogy találkozhatunk a barátainkkal, és ez nagyon meghatároz bennünket. Ez egy nagyon könnyű dolog, ugye egy lap, az öröm. De aztán viszünk mást is, van ebben a táskában más is. Közelállók segítségét kérem megint, mi lehet ezen a képen? Sokszor van, hogy szomorúságot viszünk. Itt nagyon sok labda van, és mindegyik mosolyog, viszont egy labda középen szomorú. Előfordul ilyen is, hogy szomorúságot viszünk az iskolába, mert valami rossz dolog történt velünk. Valami, ami meghatároz minket egy egész napra, és hiába mosolyog mellettünk mindenki, mi attól még szomorúak vagyunk. Hát ez már nem olyan könnyű, ez már igazán súlyos teher, és az amúgy is jól megrakott iskolatáskát még nehezebbé teszi, hogy szomorúak vagyunk. Aztán van itt még valami. Itt kicsit távolabbra mutatom. Izgulás vagy aggodalom. Hát ez is jól megtölti a táskánkat, jól lehúzza a vállainkat, hogy valami miatt aggódunk, vagy izgulunk, hogy vajon most nekem kell felelni, megírjuk a dolgozatot, megint ki fognak csúfolni. Hát ezek olyan terhek, amiket visszük a vállunkon, és jól-jól lehúzzák a táskánkat. És aztán látok itt még jó dolgokat. Mi lehet mi? Játék! Nagyon jó! És sokszor játék is van az iskolában, játékos kedvet is viszünk, ugyanezt szimbolizálja a labda is, mert nem tudtam választani, labdát hozzak a macit, úgyhogy hoztam mindkettőt. Tehát azt látjuk, hogy jól tele van pakolva az iskolatáskán mindenfélével, könyvekkel is, de bennünket meghatározó értelmekkel is. És abban bízom, hogy mindannyiótoknak van legalább egy órája, ahol a benneteket meghatározó érzelmekről, gondolatokról tudtok beszélgetni. Melyik lehet ez az óra, amire gondolok? A hittanórára. És sokszor előkerül, hogy hogy vagytok, hogy mi történik veletek, de mi az, ami most meghatározza a ti életeteket. Ebben bízom, és most itt a hittan évnyitó vasárnap, és azért beszélünk erről, mert hogy nagyon fontos számunkra a hittanóra, mert ott meg tudjuk azt tapasztalni, hogy sokszor, amit a táskánkba viszünk, aggodalom vagy félelem, nem tudjuk lerakni. Szívesen ott hagynánk az étkezőbe, vagy néha a pulcsinkat elhagyjuk, szívesen ott hagynánk az egyik tanterembe. A szomorúság, az aggodalom, az mindig velünk jön, az mindig ott marad a vállunkon, ezt nem tudjuk csak úgy ott hagyni, viszont Krisztussal, az ő segítségével meg tudjuk azt tapasztalni, hogy ő ezeket a nehéz terheket valóban elveszi rólunk és felszabadít bennünket ezekből. Úgyhogy így kívánom nektek, hogy ebben a következő tanévben, a hittanórákon megtapasztaljátok mindezt, hogy a terheket hogyan fordítja át az Isten, és hogyan ad nekünk sok-sok boldog pillanatot, mosolyt és örömöt, hogy könnyű legyen a hátizsákunk. Na hát akkor így menjünk, és ezt folytatjuk majd a gyerekisten tiszteleten tovább, hogy akkor el is engedlek titeket, köszönjünk egy jó nagyot. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Szervuszok, és akkor el lehet indulni ki. Közben a gyülekezet az ige hirdetésre készülve a 151. dicséretet énekelje. Thank you.
Hallgassuk meg, testvérek, az igehirdetés alapigéjét, amelyet már hallottunk bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti napi új szövetségi igénkből, János apostol első levele második részéből, az első, második és a nyolcadik verset újra felolvasom. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is. Múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Kedves testvéreim, nemrégen jelent meg a könyvesboltokban egy jó vaskos könyv, a német mártír teológusnak, Dietrich Bonhoeffernek az életéről. Az ő nevéhez fűződik egy kifejezés, ő ami korunkat így nevezte, hogy nagykorú világ. Tulajdonképpen ez a felvilágosodás óta kíséri az európai szellem történetet, hogy azt mondják, hogy végre fölragyogott a szellem napvilága, kilép az ember a maga kiskorúságából, nagykorúvá lesz. Néha persze inkább azt érzékeljük, hogy ez aféle kamasz magatartás, amelyik inkább lázadás minden ellen, ami régi, amit örököltünk, amit otthonról hoztunk, tulajdonképpen a kereszténység volt a mi kultúránk felnevelője, divat lázadni ellene. Nem kellenek a jó tanácsok, mi majd magunk döntünk a magunk dolgai felől. Most testvérek, egy ilyen nagykorúvá vált, vagy magát nagykorúnak nevező világban azt gondolom, hogy nagyon idegenül cseng a mai ige, és általában a János apostol írásai, amelyik többször is arra úgy szólítja meg a gyülekezetet, hogy gyermekeim, sőt egy kicsinyítő képző is van itt, kicsi gyermekeim. Róla, János apostolról jegyezték föl, hogy életének a végén, amikor már nem tudott igazán prédikálni, székkel bevitték őt a gyülekezetbe, és csak ennyit mondott, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Ezek a szavak bennem egy viszonylag friss emléket idéznek fel. Tavaly temettem a család kérésére az egykori első osztályos tanítónénimet. Hát ez nem mostanában volt, amikor én első osztályos voltam, de róla különösen meg kell említenem azt, hogy egy olyan emlékem maradt a legutóbbi időkig, ami egyedülálló, mert ő még a társaságban is úgy szólított engem, hogy Ferike. Ez persze mosolyt váltott ki a környezetben, mert már régen kinőttem ebből a korszakból, de amikor a temetőből jöttem hazafelé, elgondolkoztam azon, hogy talán ő volt az utolsó, aki engem még így szólíthatott. És talán hasonlót mindnyájan átéltünk akkor felnőtt fejjel, amikor esetleg a szüleinket temettük el, az édesanyánkat, vagy az édesapánkat, hogy 40-50 éves korunkban is talán ők voltak az utolsók, akik úgy szólíthattak meg, hogy fiam, fiacskám, lányom, és talán senki nem lesz többé, aki így szólít meg bennünket. Ez a bibliai megszólítás tehát arra emlékeztet bennünket, testvérek, hogy van egy hely a világon, ahol felnőtt fejjel is illik ránk a gyermekem megszólítás. És ez nem kiskorúsítás feltétlenül, mint ahogy az én tanítónénim is felnőttnek tekintett engem, de mégis benne volt az a szeretet, ahogy ő az első lépésektől kezdve kísérte figyelemmel az életemet. Szeretet volt ebben. És ugyanúgy, amikor ezt a megszólítást halljuk, akkor a mi lelki otthonunkra, az Anya Szentegyházra utal ez az ige, egyedül a magyar nyelv fejezi ki ilyen szépen az egyház kifejezést, hogy oda teszi hozzá, egyébként oda illik az anya jelzőt is. Akiknek Isten az atyjuk, azoknak az Anya Szent Egyház anyjuk kell, hogy legyen, tanította Kálvin János. Persze ő is úgy vette ezt már az egyház atyáktól. És itt rögtön azt érezzük, testvérek, hogy Jézus evangéliumának éppen az az egyik sajátossága, hogy bennünket megtanít arra, hogy Istent atyánknak szólítsuk meg. Amikor ő eljött erre a földre, akkor tulajdonképpen Istent képviselte itt a világban. Azt mondta, aki engem látott, az látta az atyát. Ő mondta el igazán, hogy Isten olyan, mint az atyai háznak a gazdája, aki helyet készít nekünk, aki szeretettel fogad bennünket, és mi Jézus Krisztus által Isten gyermekei lehetünk, úgy, ahogy a keresztelőben is hallottuk ezt. Sőt, volt egy arám szó Jézus korában, anyanyelvén, amelyik tulajdonképpen a mennyei atyának egy nagyon bizalmas megszólítása volt, arámul úgy hangzott, hogy abbá. És nagyon érdekes, hogy amikor az evangélium elhagyta a szülőhazáját, és a görög nyelvterületen alakultak a gyülekezetek, nagyon sokáig ezt a szót nem fordították le. Pál apostol a korintusi levélben is azt mondja, hogy a Szentlélek által mi úgy hívhatjuk Istent, hogy abbá atyám, kiálthatjuk azt, hogy abbá atyám. Valami hasonló volt ez ahhoz, mint ahogy van a csendes óceánnak egy nagyon picike kis szigete Pápua Új-Guineában, ahol van egy kis keresztény gyülekezet, a harangot a mai napig harangnak hívják, így, ahogy mi mondjuk. Azért, mert volt egy magyar misszionárius nő, aki ebben a majdnem kőkorszaki szinten élő közösségbe elvitte az evangéliumot, ő maga is mártír lett, hiszen kivégezték őt a japánok a háború vége felé. Ő a felvidékről vitt egyszer egy kis harangot oda, az hívogatta sokáig az embereket, aztán ez elpusztult a háborúba, és éppen a jövő hónapban küldünk egy másikat, az Őrszent Miklósi gyülekezetből bocsátjuk majd útjára. De visszatérve ahhoz a bizalmas megszólításhoz, ahogy a kisgyerek szólította meg az édesapját, és ahogy az édesapa figyelmeztette a fiát, ez arra emlékeztet bennünket, hogy jaj nekünk, hogyha kinőjük ezt a helyzetet. Mert Jézus azt mondja, hogy ha nem úgy fogadjátok az Isten országát, mint a gyermekek, akkor semmiképpen nem mentek be abba. Jaj nekünk, hogyha ez a bizalom elvesz a szívünkből, ha úgy leszünk nagykorúvá, hogy gyermekes dolognak tartjuk azt, hogy esténként titkon ajtónkat behajtva, ami atyánknak mondjuk el, aki Jézus szavai szerint titkon van jelen, és megfizet nekünk nyilván. Először is tehát azt üzeni nekünk ez az ige, hogy jó dolog Isten gyermekének lenni. Jó dolog Isten családjához tartozni. Hogy ebből mi nem növünk ki. Hogy idős korban is jó hallani azt, hogy gyermekem. És jó ezzel a bizalommal odafordulni a mi atyánkhoz, mert nem vagyunk árvák, nem vagyunk idegenek, nem vagyunk belelökve ebbe a világba, valahova tartozunk, és a nagyok, az erősek, a rossz értelemben vett nagykorúak úgy érzik, hogy ez sértés nekik, de sajnos ez azzal jár, hogy kimaradnak Isten családjából. Ilyen kísértés volt már akkor is, amikor János apostol ezt a levelet írta. És két divatos felfogás ellen is harcol az apostol. Az egyik felfogás túl könnyen vette az életet, szabadon és felelőtlenül lépte át az Isten parancsolatait, a másik csoport pedig nagyon szigorú módon közeledett minden bűnkérdéshez. Ezért egyetlen mondat szól mind a két társasághoz. gyermekeim, ne vétkezzetek könnyelműen. Ne vegyétek nagyon könnyen ezt a fogalmat, hogy bűn, mert annak következményei vannak a másik ember életében és a saját életemben. Ám mindjárt hozzáteszi, hogy ha valaki vétkezett, akkor sürgősen vegye igénybe annak a szószólónak, pártfogónak, ami mennyei pártfogónknak a szolgálatát, aki az atya jobbján azért ül ott, hogy most minket képviseljen az atya előtt, és ezt a világot képviselje, mert van ennek a világnak ügyvédje. Azt gondolom, testvéreim, hogy itt már nagyon közel áll ez az ige hozzánk, mert a mi korunkat is ez a két veszély fenyegeti. Az egyik az, hogy nincsenek gátlások, nincsenek fékek, mindenki azt csinál, amit akar. Nem is igazán tudunk ezzel a szóval mit kezdeni, hogy bűn. Ez inkább a jognak a területére került már, sőt egyik régebbi iskolai fölmérés szerint megkérdezték a középiskolás korúakat, hogy mit tartanak bűnnek, igaz, hogy előre meg voltak adva a válaszok, de nagyon sokan ezt válaszolták, hogy az, ami kiderül, az a bűn. Egyébként mondjuk a közértbe lehet lopni, de ha kiderül, akkor nagy baj van. A másik azt mondta, hogy olyan komoly dolog a bűn, hogy ha elbuktál, akkor tulajdonképpen nincs is fölállás most már. Nem lehet ilyet tenni. Ezt később is sokan úgy értelmezték, hogy a keresztség után elbukni azt jelenti, hogy most már nincs többé felállás, ez halálos bűn. Ezért sokan halogatták a megkeresztelkedésüket életüknek a végére. Persze, hát az ember nem tudja, hogy meddig tart az élete. Közöttük volt az első keresztény császár, Nagy Konstantin is, aki azt mondta, hogy jó lesz minél később megkeresztelkedni, és ő valóban halogatta is öreg korára. A féltő szeretetnek a tanácsa pedig azt mondja, hogy a vétkezés kérdésében, a bűn kérdésében nem szabad egyedül maradnunk nekünk keresztényeknek. Nagy veszély az, hogyha egyedül maradok, és én akarom akár megmagyarázni, akár megoldani, hanem engedni kell, hogy a mi szószólónk, nagyon szép ez a magyar kifejezés, a régi Károli Biblia így mondta, hogy van szószólónk az atyánál, engedni kell őt szóhoz jutni. A bevezetőben idéztem Bonhoeffer nagykorú világát, ő a német nyelvben a nagykorúság szavát úgy hallotta, hogy a nagykorú ember az, aki saját magáért beszél. A mündige welt, ugye ez a mundból, a szájból származik. Tehát valaki olyan, aki már nem hagy mást beszélni maga helyett, hanem maga tud érvelni, maga tudja megmagyarázni a dolgokat. Mit is mond itt ez az ige nekünk? Nagy baj az, hogyha csak a saját hangomat hallom, és nem hallom Jézus Krisztusnak a parancsát, az új parancsolatot. Nem törvényt mond itt az ige, mert nem törvényeskedésről van szó, hanem parancsolatról. A törvény és a parancsolat között az a különbség, hogy az egyikben személyesség van. Aki parancsol, az valakinek parancsol. Mit is jelent ez? Tekintély-e számomra Jézus Krisztus igéje? Megszólal-e az az új parancsolat, ami egyedül új ebben a világban, a gyűlölködésnek, a szeretetlenségnek, a törtetésnek a világában egy új hang. És ez érdekes, hogy nagyon régi hang, és mégis új, így is mondja az apostol, hogy régi parancsolatot idézek nektek, de ez mindig új. Ezt az ember mindig új, úgy hallja, mintha először hallaná életében. Mert ez a megújító parancsolat, az új életre vezető parancsolat Jézus Krisztusnak. És ha én elhallgatok, és nem magyarázkodom, hanem átadom a szót Jézus Krisztusnak, és hagyom, hogy ő beszéljen, akkor megtörténik az a csoda is, hogy átélem, hogy ha én a magam helyzetére, vagy a világ helyzetére nézek, sokszor úgy néz ki a dolog, hogy vesztésre áll az ügyünk, de ha az szólal meg, aki engesztelő áldozattá lett a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világért is, akkor itt egy fordulat következik be. fordulat, mert Jézus Krisztus szólal meg az Atya előtt. A pártfogót tulajdonképpen ma lehetne egy kis változtatással ügyvédnek is nevezni. Néha nagyon rosszul áll ennek a világnak a szénája, de jó mindig arra gondolni, hogy azért nincsen végünk, mert van valaki, aki hathatós szót tud mondani az érdekünkben, az egyház érdekében, sőt a világ érdekében, a te érdekedben is. Ezt a fordulatot a másik kiemelt igénk így mondja, hogy ilyenkor múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Mikor? Akkor, hogyha Jézus Krisztus szólal meg, aki azt mondta, hogy én vagyok a világ világossága, akkor az olyan, mint mikor a sötétbe meggyújtunk egy gyertyát, és abban a pillanatban vége van a sötétségnek. A sötétség elmúlik, de sokszor ezt úgy érezzük, testvérek, hogy ellene mond a tapasztalatunknak. Ma könnyű dolog volna arra hivatkozni, hogy egyre sötétebb lesz ebben a világban. Már a múlt századnak egy nagy német filozófusa a nyugat alkonyáról beszélt, hogy lemegy a nap, és sötétség van. Mi nem így látjuk ezt a világot, hanem hiszünk az igének, hogy amikor Jézus Krisztus szólal meg, akkor ott mindig megszűnik a sötétség. A szívünkben is a sötét, kilátástalan gondolatainknak vége lesz, mert a szemünk nyílik meg, és egyre világosabbá válik, hogy hova vezetnek az utak. Egyre világosabban látjuk, hogy merre nem szabad menni. Mit nem szabad és nem érdemes csinálni, hogy minek nincs jövője. Hát a gyűlöletnek biztos, hogy nincs jövője, mondja a mi igénk. Mit kér ez az ige? Azt, hogy csendesedj el, és hagyd, hogy a pártfogónak, az igaz Jézus Krisztusnak a hangja szólaljon meg. Az vegye át a szót az életünkben, és akkor egyre világosabb lesz. Egyre világosabb lesz, hogy vége kell, hogy szakadjon a gyűlöletnek. Egyre világosabb lesz az a számunkra, hogy az Isten útjai járható utak egyedül. Egyre világosabb lesz számunkra a jövendő, hogy ő jön el, ő az, aki szembe jön velünk, mint az alagút végén, a fény látszik, és akkor ebbe a fénybe, ebbe a ragyogásba kerül minden. Egy oltárhoz vagyunk ma is hivatalosak, ahhoz, aki engesztelő áldozat lett a mi bűneinkért, ahhoz az oltárhoz, ahol a főpap és az áldozat, a bárány ugyanaz, és akkor egészen biztosan átéljük azt, hogy a sötétség múlik, és már fénylik az igazi világosság. Adja Isten, hogy ennek a fényébe kerüljön bele az életünk, így lássuk a magunk életét, így keressük a helyünket ebben a világban, és így tekintsünk előre is. Amen. Készülünk, testvérek, az igehirdetés folytatására, a látható igével való élésre, és a 225. dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük. A 225. dicséretünket énekeljük. Hála te néked, mennybéli nagy Isten! hallgassuk meg, testvérek, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Megírták ezt az evangélisták, legrészletesebben Pál apostol adja elénk a korintusi első levél 11. részének 23. és következő verseiben, ahol azt mondja az apostol: én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak volna, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Az Úr halálát hirdetjük, de megemlékezünk arról, amit Pál apostol hozzáfűz ezekhez az igékhez, hogy aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék ebből a kenyérből, és úgy igyék ebből a pohárból. Gyertek, vizsgáljuk meg magunkat, fogadjuk meg az apostol tanácsát, könyörögjünk. Mennyei atyánk, a világnak olyan sok pontján van háború, sokak élete van veszélyben, sokan veszítik el otthonukat, minket pedig mindettől megőriztél. Megvalljuk, hogy nem vagyunk jobbak náluk, csak a te kegyelmed és irgalmad nagyobb felénk. Ennek fényében valljuk meg bűneinket, ami Urunk Jézus Krisztus engesztelő áldozatára tekintve, és mondjuk együtt a zsoltárossal: könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneinkről vallást tettünk, hitünket megvallottuk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatásakor. A szent jegyek vétele előtt anyaszent egyházunk rendjének megfelelően feleljünk hallható szóval a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus szent lelke által bűneink bocsánatára és lelkünk üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Fellett hiszem és vallom. Végezetül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? A felelet: ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, Isten kegyelmében bízva ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet a mi kegyelmes Istenünk szent fia érdeméért megáld mindazoknak, akik tőle alázattal és bűnbánattal kérik, és élő hittel elfogadják. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és most azért, akik elkészítettük magunkat, legyünk a szent asztalnak a vendégei. A szent jegyek kiosztása alatt a 440. dicsérettel kezdjük az éneklést, majd ha esetleg ez elfogy, akkor a 442. dicsérettel folytatjuk. Ime testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsorát. Így éltek vele a tanítványok, az apostolok, az első keresztjének, az egyházatyák, hitvalló reformátor atyáink, az előttünk járó nemzedékek sora, és Isten kegyelméből így lehettünk mi is az ő vendégei. Mielőtt eltávoznánk az asztaltól, intünk és kérünk titeket, hogy Isten kegyelmét magatokba hiába valóvá ne tegyétek, hanem figyeljünk a nagy parancsolatra, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és erődből, ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Mielőtt eltávoznánk a szent asztaltól, emeljük fel szívünket hálaadásra és kéréseinkre. Hálát adunk neked, Atyánk, hogy a bűn, nyomorúság és sötétség tekintetében elhallgattadsz bennünket, és ami szólunk, ami Urunk Jézus Krisztus szólhatott most újra hozzánk. Kérünk is azért, hogy az ő parancsolata újra és újra szólaljon meg a szívünkben a jövő héten is, hadd szűnjön meg a gyűlölet, és győzzön a te szereteted és békéd. Így imádkozunk a mi testvéreinkért, akik háborúságot látnak Irakban, Szíriában és Ukrajnában, vagy bárhol a mi közelünkben. Azokért, akik betegek, elesettek és magánosak itt közöttünk. Körülvesszük imádságunkban azokat a családokat, ahonnan az elmúlt héten szólítottál haza egy-egy szerettüket. Kérünk, hogy vigasztald meg őket, hogy ne úgy bánkódjanak, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mutasd meg nekünk mindnyájunknak, hogy aki hisz te benned, annak örök élete van, és köszönjük, hogy most erről minket is megbíztattál, ezt az úrvacsora szentjegyeiben meg is pecsételted a mi számunkra. Legyen ezért dicsőség, tisztesség és hálaadás neked, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, amiképpen kezdetben volt dicsőség, úgy most és mindörökké. Amen. Mondjuk el a mi Urunk Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentelt meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, most az istentisztelet után, hogy teljes legyen a tárház, egy szeretett vendégséget is tartunk, így ott lehet még beszélgetni, összegyűlni egy kedves szóra, egy kis süteményre, mindenkinek ajánljuk figyelmébe itt a gyülekezeti teremben. A jövő héten majd külön lesznek fontos programjaink, hirdetni fogja gondnok úr, ugye a szokásos keddi babamamakör, biblia óra lesz, szerdán nyugdíjas bibliaok óra, illetve ugye szerdán 18 órától a házi kör. És amit szeretnék hirdetni, hogy csütörtökön reggel 8 órakor egy ilyen reggeli kör, vagy most tudom, hogy nevezik önmagukat, újraindult, tehát a nyári szünet után az a csoport, aki csütörtök reggelenként találkozott, elmélkedett először a hitvallások, de legfőképpen az ige körül, ők fognak találkozni, tehát jövő héten újraindul ez a csoport. Szeretném hirdetni, hogy pénteken 19 órakor lesz Ádám körünk, és Pirót Béláéknál lesz. Ezen kívül még egy másik újrainduló alkalmat hirdetnék, a szombaton 10:30-kor, tehát délelőtt nyilván, 10:30-kor lesz a szombati hittanóra, ami folytatódik. Erre is várjuk azokat, akik esetleg az iskolai körülmények miatt nem tudnak részt venni. Köszönjük dr. Szűcs Ferenc professzor úr igei szolgálatát, és örülünk, hogy ismét a gyülekezetünk közösségébe láttuk őt, tudhatjuk őt. Mai napon nem csak ő szolgált, hanem Simon Anikó testvérünk olvasta az igét. És a mai napon megkeresztelhetük Krappai Sára Abigélt, Krappai Dávid Attillát és Krappai Annát, akik Krappai Attila és Sonkoly Zsuzsanna gyermekei, valamint Újházi Benettet, Újházi Zsolt és Újháziné Galvácsia Erika gyermekét. Szeretettel és örömmel fogadtuk őket így a keresztelés alkalmából, és várjuk őket máskor is a gyülekezet közösségében. Az elmúlt hetekben kísértük el végső földi útján Varga Józsefné született Bánkúti Ilona 67 esztendős korában eltávozott testvérünket. A vigasztaló ige Pál apostol korintusbeli gyülekezethez írt második levelének 5. rész 1. verséből szólt. Tudjuk pedig, ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Isten vigasztalását kívánjuk és kérjük. Ezen a héten búcsúztunk Lénát Lajos Dániel 69 éves korában eltávozott testvérünktől. Vigasztalás igéje Máté evangélium 14. részének 24-től 33. versig terjedő szakasza volt. A fő gondolatot hadd emeljem ki, Jézus mondja ugye a vizen járó, tengeren járó Jézus, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Isten adjon vigasztalást a gyászoló családoknak, az Úr őrizze őket a nehézségek közepette is. És azt kérném még, hogy az istentisztelet után azokat a szülőket és gyermekeket, akik idén szeretnék megkezdeni a konfirmációs felkészítést, vagy folytatni szeretnék a már megkezdetteket, kérjük, hogy maradjanak, és azt kérte Vanda, hogy itt a templomban maradjanak azok a szülők és gyermekek egy rövid megbeszélés erejéig. Jó, köszönöm szépen!
Kedves testvérek! Én is azzal szeretném kiegészíteni, hogy ne úgy általában a templomba, hanem mondjuk itt ezen a részen elől maradjanak, mert leszünk elég sokan itt-ott-amott, tehát hogy egyértelmű legyen, hogy ki hova megy. Ma este 6 órakor Ratko Ágnes, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető tanára ad hangversenyt. A kijáratnál vegyünk magunkhoz egy kis színes plakátot, és ne csak a plakátot vegyük magunkhoz, hanem magunkat is vegyünk magunkhoz, és jöjjünk el ide estére. Tehát a koncert az este 6 órakor lesz. És hát mint mindig, amiket Borsányi Márton barátunk szervez, elmondhatjuk, hogy ez mindig egy nagy ajándék a gyülekezet részére, és hát az ajándékot azt illik elfogadni és használatba venni. Ezért is jóvogassunk másokat, ismerősöket. A héten pénteken tartjuk az Ádám kör első őszi alkalmát. Kérem Topolánszki Ákost, aki ennek a körnek a vezetője, hogy mondjon egy szót a programról.
Köszönöm szépen, kedves testvérek! Az Ádám kör nyár utáni újraindulását hirdetem, a férfi körét, más néven középkör, vagy potrok kör, vagy hívjuk akárhogyan is. Meghívás szól mindazoknak, akik állandó rendszeres tagjai az Ádám körnek, szól természetesen meghívás azoknak is, akik lazábban kapcsolódnak, vagy akiket régebben látunk, de akiket nagy örömmel látnánk viszont, és szól mindazoknak, akiket megszorít ez a lehetőség. Ez az alkalom és annak az üzenete, aminek a mottója Pál apostolnak az első korintusokhoz írt első levelének 16. fejezetéből a 13. vers. Vagyis vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek erősek, legyetek férfiak, vagyis akik nem egymással szemben akarnak férfiak lenni, hanem megerősödni akarnak abban a szerepben és abban a küldetésben, ami az ő férfiúi, apai szerepükből adódik. Mindenkit várunk tehát szeretettel, most is két hetente találkozunk, ahogy eddig is, péntekenként most Pirot Béla testvérünknél, péntek este 7 óra. Mindenkit szeretettel várunk, akit érint.
Aki még nem volt Ákosnál, illetve Bélánál, érdeklődhet arról, hogy pontosan hogy is kell oda jutni. Béla, állj már fel egy kicsit, hogy akkor aki még nem ismer, azt tudja. Spirot Béla prezsiter testvérünknél. Események sorozata jön a következő héten, tehát szeptember 20-án, azaz szombaton lesz a Lampart kórusnak a 65 éves Lampart Budafok és 55 éves Mom Bartók Béla vegyeskar hangversenye. Hát ha máshogy nem, így megmaradt a Lampart és a Mom név pozitív értelemben is, nem csak a bevásárlóközpontként. Szeptember 21-én, tehát jövő vasárnap lesz az új óvodásoknak a befogadó istentisztelete, és a ránk következő héten pedig 28-án 5 órakor a tanév első ajtónyitogató istentisztelete. Október 4-én a szokásos templom takarítás parti első fordulója lesz, hát erre mindenkit szeretettel várunk, aki esetleg becsatlakozik a gulyás főzésbe, lehet nálam jelentkezni, vagy Szalontai Károlynál. A október 11-én, ezt előre hirdetjük, lesz a Demjén Kupa csapatnak a összejövetele az iskolában, tehát erre a gyülekezet tagjait is nagy szeretettel várjuk, és a családokat, illetve az iskolában a református hittanra járókat. Aki ebbe a csapatba, mármint a szervező csapatba szokott részt venni, ugye ott sok mindent kell előkészíteni, őket várja Szalontai Károly, hogy most a istentisztelet után, illetve a szeretetvendés alatt menjenek oda hozzá, és egyeztessünk egy kicsit. Az ügyelekezeti tagoknak, illetve azoknak, akik most vannak először a templomunkban, figyelmébe ajánljuk az iratterjesztésünket, ahol elég jó válogatás keresztény irodalomból, illetve különösen ebben a templomunk, illetve gyülekezetünk történetének az első 50 évéről szóló kis kötetet, amit Demjén István írt. És a hírlevőből is van még néhány példány, azt is kérjük, hogy a szerzők és a szerkesztők munkáját becsüljük meg annyira, hogy el is olvassuk, mikor elvisszük. És végül, de nem utolsó sorban, gondoljunk szeretettel a iraki keresztjénekre. Az ő javukra ajánlottuk fel múlt héten a iskolások befogadó istentiszteletén a persejpénzt. Köszönöm szépen!
Istentiszteletünket és urvacsorai közösségünket a 448. dicséret első 4 versének éneklésével, majd áldásvétellel zárjuk. 448. dicséretünk hirdetvén az Úr halálát, Uram, néked adunk hálát. után Istennek népe, áldjon és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa tereád az Úr az ő orcájának világosságát, és adjon néked békességet. Amen.